Hivatalosan is államcsődbe került Oroszország. A Moody's azt követően mondta ki a minősítést, hogy az orosz állam elmulasztotta teljesíteni egy államkötvényének hozam kifizetését. A Külügyi és Külgazdasági Intézet Oroszország kutatója erre úgy reagált, hogy csak mesterséges államcsődről van szó, ugyanis az oroszoknak lenne pénzük kifizetni a tartozásaikat, de a nyugati szankciók miatt technikailag képtelenek átutalni a befektetőknek az összegeket. Összesen hasonlítható az orosz államcsőd a bő két hónapja bejelentett, és még ma is tartó Sri Lankai fizetésképtelenséggel, tette hozzá Íjas György, Imre Lőrinc interjúja.
Ugye hivatalosan is csődhelyzetbe került Oroszország, ehhez az kellett, hogy egy nemzetközi hitelminősítő ezt megállapítsa, a Moody's ezt megtette, ugye gyakorlatilag az Európai Unió szankciós politikája minden fizetési kiskaput a nyugat felé elzárt Oroszország számára, az oroszok csak belföldi adósságot tudnak például így kibocsájtani. Azt mondják az oroszok, hogy ez csak egy mesterséges államcsőd, és ez valóban így van, hogyha a részleteket megfigyeljük, hiszen Oroszország képes lenne fizetni, lenne rá forrása, lenne rá kerete, de a szankciók miatt nem tud. Akkor mégis mi a jelentősége ön szerint, hogy a Moody's megállapította most ezt az államcsődöt?
Igen, valóban nagyon fontos, hogy Oroszország vitatja, nem teljesen ok nélkül ezt a megállapítást, és Moszkva azt vetette fel, hogy néhány nappal, héttel ezelőtt Moody's éppen azt jelentette be, hogy többé nem fogja minősíteni Oroszországot, hiszen a szankciós nyomás mértéke miatt ennek racionalitása az hiányzik, tehát nem tudják reálisan értékelni az ország helyzetét. Ehhez képest ugye most egy ilyen nyilatkozata előálltak. Technikailag itt azt kell látni, hogy ugye az orosz mostani úgynevezett államcsőd egészen egyedi jelenség a történelem során. Tehát elég, hogyha összevetjük kb. Két hónappal ezelőtt bekövetkezett Sri Lankai csőddel, amely valódi fizetésképtelenség állapotát mutatja. Ezzel szemben Oroszországnak rendelkezésre áll minden forrás, hogy kifizesse az aktuális tartozásokat vagy részleteket, amit meg kell fizetnie a külföldi partnerei felé, sőt, ugye az orosz hatóságok azt állítják, hogy minden aktuális fizetést, átutalást azt elindították, minden határidő letelte előtt egy héttel, tehát legyen ideje a nemzetközi szervezeteknek, partnereknek ezeket a fizetési meghagyásokat átvezetni megfelelő módon, és ezt megtehették volna ebbe az időszakba lényegében még nem sértve semmilyen szankciót, hiszen ebben az időszakban még nyitott volt az a kapu, amit az Egyesült Államok megfelelő hivatala biztosította, nevezetesen, hogy a külső tartozásait Oroszország bonyolíthatta. Azt hiszem talán 25-e volt az a határidő, amíg lehetett ugye ezeket teljesíteni ezeket.
Ugye, sokan kritizálják az Európai Unió szankciós politikáját, és valójában van is helye a kritikának, hogyha mondjuk az energia politikát vagy az energiapiaci helyzetet nézzük, de hogyha csak pusztán itt a pénzügyi vonatkozásokat figyeljük, akkor mondhatjuk, hogy az Európai Unió végül is elérte a célját, mert teljesen pénzügyileg most úgy tűnik, hogy sikerült Oroszországot elszigetelni. Ez hosszabb távon mennyire fájhat Oroszországnak?
Hát nagyon fontos leszögezni, hogy nem sikerült izolálni Oroszországot, hanem a nyugati világ részétől sikerült elszeparálni, tehát az euróatlanti közösség országaitól sikerült részben elzárni Oroszországot, pénzügyi téren is. De egyfelől olyan országokkal, amelyek nem dollárba vagy euróba kereskednek, együttműködnek az oroszok, azokkal továbbra is fennáll a működés. Ugye van több alternatívája a SWIFT rendszernek, kínai, orosz, iráni, ezekkel együttműködnek az oroszok. Tehát ebből a szempontból a mostani szankciók is azokat a nyugati befektetőket sújtja, akik a korábbi években lényegében ilyen-olyan megfontolás mentén ugye az orosz gazdaság növekedéshez hozzájárultak, és hát ezt a pénzt ezt most szeretnék visszakapni. Erre is egyébként Oroszország biztosít lehetőséget, olyan speciális eljárásokat dolgoztak ki, ami alapján ezeknek a partnereknek a nevére speciális számlákat nyitnak az orosz bankokban, és a nekik járó kifizetéseket rubelben ezeken a számlákon tárolják, tehát a külföldi partnerek adott esetben akár bármikor hozzá is férhetnek ezekhez, hogyha ugye megkockáztatják a szankciók megkerülését. Tehát ilyen értelemben hosszú távon még kérdés, hogy ezekhez a kifizetésekhez majd hozzájuthatnak-e. Még egyszer hangsúlyozom, azok a döntően nyugati befektetők, akik az elmúlt évtizedben adott esetben finanszírozták az orosz gazdaságot, vagy annak egyes projektjeit. A mostani helyzet az egyébként egyfajta valóban mesterséges művi helyzet, ami inkább egy kommunikációs háborúnak a része, tehát ez nem tükrözi semmilyen valós gazdasági helyzetet, sem Oroszország tekintetében, sem a nemzetközi gazdaság szempontjából. Tépázza az orosz hírnevet, ha az elmúlt hónapokban ezt még lehet adott esetben fokozni. És a szankciók hívei körében is elismerik azt, hogy magának a csőd jelenségnek a legfontosabb negatív következménye az lenne, hogy elriasztja a befektetőket.
Na, pont ezt akartam kérdezni, akkor lehet, hogy még akár új nyugati befektetők is lesznek, vagy új nyugati hitelezők is lesznek, csak ők rubel alapú konstrukcióba fognak megállapodni az oroszokkal?
Hát én kételkedem abban, hogy bármely nyugati szereplő a jelen helyzetben megpróbálná megkerülni a szankciókat. Ugye ez adott esetben súlyos büntetése is jár, akár az Európai Unión belül, akár más nyugati országokban. Tehát ebből a szempontból nem gondolom, hogy ez bekövetkezne, de legalábbis nyilvánosan ezzel senki nem fog foglalkozni ilyen típusú ügyletekkel, és ez is a lényeg, tehát ezért mondom azt, hogy ennek az államcsődnek igazából nincs hatása, mert ugye a befektetéseket riaszthatná az államcsőd jelensége, de a korábbi szankciók miatt ugye a befektetések nyugati oldalról már nem is érkeztek Oroszországban, tehát magyarán az államcsőd nem tud milyen befektetéseket elriasztani, tehát ilyen értelemben ez megint csak egy haszontalan fejleménye a nyugati szankciós nyomásgyakorlás keretében. És hát arra nem is beszélve, hogy ugye attól még más országok részéről, tehát nem azon országok részéről, akik nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, és azért ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a világon ezek vannak többségben. Számukra ez nem korlátozó tényező, tehát akár Kína, India, afrikai, latin-amerikai, közel-keleti országok, azok nem csak tovább investálhatnak adott esetben az orosz gazdaságban, hanem egy részük intenzíven investál is, tehát a kivonuló nyugati vállalatok helyét elfoglalják ezek az egyéb partnerországok, legalábbis részben.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet Oroszország kutatóját, Ilyas Györgyöt hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Nagyon úgy tűnik, hogy az arany ára kicsit bebetonozódott egy bizonyos szintre, de mi ez a szint, és hogy nem mozdul ki? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Valóban a világpiaci aranyár az utóbbi egy hétben nem mutatott különösebb mozgást, egyébként már több mint egy hónapja nem nagyobb mozdul, be van szorulva a jegyzés egy szűk 1800-1880 dollár közötti ártartományba, most nagyjából 1820 dollár körül áll egyébként a jegyzés. Hát nyomás alatt tartja az árfolyamot az erős dollár, aminek a hátterében az amerikai kamatemelések állnak, és az ezekkel egyetemben növekvő hozamok a kötvénypiacokon. a konzervatív befektetésnek számító kötvények számítanak az arany egyik fő vetélytársának a biztonságos befektetések piacán, már pedig minél magasabb a kamatok, minél jobb hozamokat kínálnak a kötvények, annál inkább képesek elszívni tőkét az arany piacáról. Erőtlen továbbá az ékszeripari kereslet is, ennek az az oka, hogy a nagy ékszervásárló országokban a gyenge helyi devizák miatt történelmi magasságokban van ott az aranyár, és ezért a vevők inkább kivárnak valószínűleg a vásárlásaikkal. Másfelől viszont erős támaszt ad az aranyárnak a magas infláció és a geopolitikai bizonytalanságok, amelyek az arany befektetések iránti érdeklődést azért változatlanul magasan tartják, főként a nyugati világban, azon belül is főként Európában, tehát fékek és ösztönzők egyaránt jelen vannak az arany iránti keresletben, és ez egy patthelyzetet eredményez most, ami pedig az aranyár aktuális oldalazásában testesül meg.
Mekkora piaci szereplőnek számít Oroszország, mert fontolgatják a nyugati országok, hogy megtiltják az oroszokkal az aranykereskedelmet, már persze nyilván azoknak az országoknak, amelyekben ezekben a szankciós csomagokban részt kívánnak venni. Szóval ez nagy kiesés lenne orosz részről?
Hát Oroszországnak jelentős szerepe van az arany piacán. Oroszország, Kína és Ausztrália után a harmadik legnagyobb arany kitermelő a világban. Tavaly nagyjából 300 tonna aranyat hoztak fel a föld mélyéről az oroszországi bányákban. Ez az arany azonban jellemzően Oroszországban marad. Valamennyit exportálnak belőle az egykori szovjet utódállamokba, illetve Kínába és Indiába is. Viszonylag kevés jut el belőle azonban a nyugati piacokra, amelyek közül a nem G7 tagország Svájcnak van még a legnagyobb jelentősége, ahol a világ aranyfinomításának és feldolgozásának a 70%-a történik, de oda is nagyon keveset szállítanak az oroszok ilyen feldolgozásra. Nagyobb szerephez az utóbbi években csak a Covid-válság idején jutott az orosz származású arany, amikor hiány alakult ki fizikai aranyból a nyugati világban, akkor áramlott Londonba és New Yorkba a fizikai árutőzsde raktáraiba nagyobb mennyiségben orosz arany hiánypótlásként, de egyébként azt lehet megállapítani, hogy jelenleg nincs komolyabb szerepe, tehát ez a tervezett tilalom, ez egy szimbolikus lépésnek tűnik inkább csak. Tehát én úgy vélem, hogy az oroszokat ez nem fogja meghatni, ha kizárják őket a G7 országokkal való aranykereskedelemből. Ezek az országok nem célpontjai az orosz aranynak. Az arany esetében egészen más a helyzet, mint az energiahordozók piacán. Ott a szankciók kínálati hiányt eredményeztek, meg eredményeznek most is, aminek árfelhajtó hatása van, ezt érezzük. De az aranypiacán én ilyen hatással nem számolnék.
Milyen most egyébként az európai árazás az aranynak, úgy értem például euróban vagy forintban, itt sincs túlságosan nagy mozgás, vagy a forint gyengesége miatt itt azért van?
Hát forintban azért magasan vagyunk, és ez euróban is elmondható, tehát ahogy kezdetben is mondtam, a dollár nagyon erős, ezzel szemben a világ összes devizája gyengélkedik, így az euró is és a forint is, úgyhogy euróban és forintban számolva, és számos más devizában kifejezve az arany a történelmi csúcsok közelében van. A háború kezdeti szakaszában kilőtt az árfolyam nagyon magasra, akkor jártunk valamivel magasabban, mint ahol most vagyunk, néhány százalékkal, azóta egy korrekció következett be, lejjebb került az aranyár, de hát a mostani például 400 eurós forint árfolyam mellett, akkor is, hogyha lejjebb van a világpiaci aranyár, ez ugye az átszorzása a mostani forint árfolyamnak, a dollárban jegyzett világpiaci aranyár átszorzása azért egy nagyon magas aranyárat eredményez, tehát, és úgy tűnik, hogy egyébként tovább emelkedik az aranyár folyama ezekben a nem dollárban jegyzett piacokon.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra!
Köszönöm én is, viszonthallásra!
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.